Jó napot kívánok! Adásunk idején dönt a bíróság, Fekszi Márta, a külügyminisztérium volt államtitkára, Székely Árpád korábbi nagykövet és Tátrai Miklós, a vagyonkezelő volt vezérigazgatójának előzetes letartóztatásáról. Mindannyiukat a moszkvai magyar nagykövetség egyik ingatlanának eladásával kapcsolatban vették őrizetbe. Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják őket. A Pesti Központi Kerületi Bíróságon van kollégánk Víg András. Szerbusz, megtudtál már valamit? Mikor várható a döntés?
Szervusz Gergő, jó napot kívánok! A bíróság egyelőre még nem hozta meg a döntését. A három gyanúsítottat egyenként hallgatja meg. Először Fekszi Márta volt államtitkár, majd utána Székely Árpád korábbi moszkvai nagykövet volt a tárgyalóteremben. Őket már meghallgatta a bíróság. Ezekben a percekben Tátrai Miklós, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójának meghallgatása tart. Ugye, ahogy mondtad, különösen nagy értékre elkövetett hűtlen kezelés a gyanú velük szemben. A gyanúsítás lényege, hogy áron alul adták el a moszkvai kereskedelmi kirendeltség épületét, mintegy 206 ezer forintos négyzetméter áron, miközben az ügyészség szerint körülbelül 800 ezer forintos árat is el lehetett volna érni. A bíróság várhatóan egy-két órán belül meghozza a döntését az előzetes letartóztatásról.
Víg András, köszönöm szépen! Vissza akarta szerezni a vevő a moszkvai magyar kirendeltség vételárát. Erről az állami számvevőszék igazgató helyettese beszélt az estében. Podonyi László azt mondta, a szerződés kötés napján két jelzés is érkezett a vevőtől. Az első arról szólt, hogy téves átutalás történt. Később viszont a vevő mégis azt kérte, hogy a 3,5 milliárd forintot számítsák bele a vételárba.
Amikor elfogadták a szerződést, egy napon kétféle jelzés jött erre 3,5 milliárdra. Egyrészt a vevő kérte vissza, hogy egy téves átutalás történt, tehát az offshore cég vissza akarta kérni a 3,5 milliárdot. Ugyanezen a napon a vevő azt kérte, hogy számítsák be neki ezt a 3,5 milliárdot a vételárba.
A miniszterelnök szerint áprilisig el kell készülnie az új alkotmánynak, az ahhoz kapcsolódó törvényeket pedig az év végéig kell megtárgyalnia az országgyűlésnek. Orbán Viktor ezt a Fidesz és a KDNP közös frakcióülésén mondta tegnap Siófokon. A miniszterelnök szerint még az idén el kell kezdeni az államadóság csökkentését, hatékonyabbá kell tenni az egészségügyet és az oktatást, valamint a közmunkaprogramok beindításával új munkahelyeket kell teremteni. A miniszterelnök szerint a kormány a csőd szélén lavírozó országot vette át, és azért kellett határozott lépéseket tennie a gazdaság talpraállítása érdekében. A pénzügyi szervezetek állami felügyelete vizsgálja, hogy az egyik kereskedelmi bank áthárítja-e a bankadót az ügyfelekre. A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége szerint a folyamat már megkezdődött. Az ügyfelek jelzései szerint az egyik kereskedelmi bank már 50%-kal is több pénzt kér egyes szolgáltatásokért. A civil szervezethez érkezett panaszok szerint a hitelintézet emeli a bankkártyák és a hitelkártyák éves, valamint kibocsátási díját. Emellett többe kerül majd a számlavezetés is. Binder István, a PSAF szóvívője a ma reggelben azt mondta, tudnak arról, hogy néhány bank emelte a bankkártyákkal és a bankszámlákkal kapcsolatos költségeket, de eddig nem volt olyan emelés, ami a bankadó áthárítására utalt volna.
2010-ben, és most gyorsan egy lekérést végeztünk februárig, sem történt olyan módosítás a díjaknál, költségeknél a bankok esetében, a biztosítóknál és a tőkepiacon sem, ami azt mutatná, hogy megindult volna a bankadónak az áthárítása.
Csődbe ment az ország legszegényebb települése, Tiszabő. Az önkormányzat adóságrendezési eljárást kezdeményezett. A faluban a közalkalmazottak két hónapig fizetést sem kaptak. Részletek Szegedről.
Az önkormányzat augusztus óta a közüzemi számlákat sem tudja fizetni, csak ezekből 40 millió forintos adósságot gyűlt össze a településnek. A kormány idén 31 milliárd forintot fordít az önhibájukon kívül bajba jutott önkormányzatok adósságrendezésére. A pályázat feltételeit a hónap végéig rendeletben szabályozzák. A települések első körben április 30-áig igényelhetnek támogatást.
Az ország legszegényebb településén semmilyen állás lehetőség nincs. A közmunkára ezért nagyon sokan jelentkeznek.
Dolgozok, amit felvesznek. amit kiadnak, az ott áll végezni.
A településen az önkormányzat az egyetlen foglalkoztató, de ez sem jelent biztos megélhetést. A 74 közalkalmazott decemberben és januárban sem kapott fizetést. Csak a napokban jutottak hozzá elmaradt bérükhöz.
Próbáltuk nyugodtan, ugye a munkánkat el kell végeznünk, halmozódik, határidős munkák vannak, amit nem lehet hagyni. És el kell végezni anélkül is, hogy pénzt nem kapunk.
Nem csak a bérekkel van elmaradása az önkormányzatnak.
Ez a papírstóc mind a kifizetetlen számlákat tartalmazza. Az önkormányzat tartozása legalább 40 millió forint. Augusztus óta többek között a fűtésért és a villanyért sem tudnak fizetni.
Tegnap elindítottam az adósságrendezést.
A 2500 lakosú település költségvetése 700 millió forint. A polgármester szerint ez a működésre sem elég. Minden hónapban 5 millió forinttal nő az adósságuk.
Nem tudom a március, hogy mi lesz abban. Előre nem tudok látni. Szerintem, hogy olyan helyzetben lesz, hogy lehet, hogy segíj lesz, de fizetés nem. Vagy fizetés lesz, segíj nem.
A kormány idén 31 milliárd forintot fordít az önhibájukon kívül bajba jutott önkormányzatok adósság rendezésére. A pályázat feltételeit a hónap végéig rendeletben szabályozzák. A települések első körben április 30-áig igényelhetnek támogatást.
Hátrányos helyzetű munkanélkülieknek segít az első program elnevezésű projekt. A Konszenzus Alapítvány átképzéseket szervez, valamint pszichológiai segítséget is nyújt a munkaerőpiacról kiszorulóknak. Részletek Miskolcról.
Heves megyében 20%-os az állásnélküliek aránya. Itt 89-en vesznek részt a programban. Az alacsony végzettségű pályakezdők, illetve az idősebb munkakeresők képzésére 66 milliót nyert az alapítvány.
Álláskeresők az EGRI munkaügyi központban. Sokuknak évek óta nincs munkája.
A férjemnek keresnék, végül is mindegy, hogy milyen, ami ez gimnázium vagy szakmunkás képzőkkel, mert én most gyesen vagyok, de neki már 2 éve nincs munkája.
A fiatal munkavállalók a tapasztalatlanság, az idősebbek pedig a koruk miatt szorulnak ki a munkaerőpiacról.
Nagyon nehéz keresni munkát, ez tény és való, főleg a mi korunkban. Tehát már a 30 is problémás, az 50 az meg aztán végképp.
A hátrányos helyzetű tartósan munkanélkülieket segíti a Konszenzus Alapítvány Heves megyei szervezete. Pályaorientációs, pszichológiai tanácsadást tartanak.
A kudarc élmények, a frusztráció.
Ezzel is foglalkoznak. 3 kistérségből 89 embert vontak be a programba. Közülük eddig 28-an találtak munkát, 10-en szereztek szakképesítést.
A döntően alacsony iskolai végzettségű, nem piacképes alapult szakmával rendelkező embereket vontunk be. Ezen kívül más tényezők is befolyásolják, családi problémák, a környezeti nehézségek, például a heves kistérségből nehéz megközelíteni a munkahelyet.
Heves megyében az aktív lakosság 20%-a állástalan, pedig a foglalkoztató különböző támogatásokat vehet igénybe.
Mint a pályakezdők esetében igen komoly bér, járulék jellegű támogatást tudunk adni azon munkavállalók munkáltatók részére, akik alkalmazzák egy éven időtartamban a fiatalokat.
Az első lépés program célja, hogy álláshoz jussanak azok is, akik hátrányos helyzetből indulnak a munkaerőpiacon. A Konszenzus Alapítvány 66 millió forintot nyert a projektre.
Termékbővítésre készül a Szocioprodukt. A megváltozott munkaképességű embereket alkalmazó céget 15 évvel ezelőtt hozta létre a Miskolci önkormányzat. A rehabilitációs foglalkoztatás során készült termékek piacképesek, ezért a dolgozói létszám növelését is tervezi a társaság. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a vevők kifejezetten keresik a csökkent munkaképességűek által készített árukat. A cég nyomdászati, könyvkötészeti és varrodai termékei külön sikeresek a vásárlók körében.
Egy miskolci kiadvány, miskolciak szerkesztik, csapatot alkottak.
Az igazgatónő éppen egy a helyi nyomdában készült kiadványt mutat. Ez csak egy azon termékek közül, amelyeket a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak készítenek.
Gyakorlatilag mind a kedvencem, mert mindegy külön feladat mindig.
A nyomdagép az egyik legmodernebb konstrukció. Ez már egy másik műhely. Itt kézügyességet igénylő, aprólékos munkákat készítenek a dolgozók.
Ezek a bükkábrányi őshártnak készültek ezek a dobozok. Itt van egy mintapéldány belőle.
A könyvkötészeten régi művek rekonstrukcióját, helyreállítását is elvégzik. A varrodában pedig különlegességeket gyártanak.
Ezek a kis színpadi ruhák, balettruhák, kürruhákat készítünk, és nagyon szépek, színesek, flitteresek, csillogók, villogók, amit a gyerekek vagy a hangkorcsolyázók nagyon szívesen viselnek. Én meg nagyon szívesen varrom őket, hiszen nagyon szépek.
A rehabilitációs munkák során készült termékekből rögtönzött kiállítást is rendeztek.
Jelenleg a cégnek a piaci helyzetének stabilizációját tartjuk legfontosabb tényezőnek ebbe az évbe, majd a következő évben szeretnénk a 160 fős foglalkoztatotti létszámot tovább növelni.
Céljuk az, hogy megmutassák a szociálisan hátrányos helyzetű és munkaképességükben csökkent emberek piacképes termékeket tudnak előállítani.
Spórolás miatt csak előzetes bejelentkezés alapján látogatható három múzeum Pécsett. Túl magasak ugyanis az intézmények villany- és gázszámlái. Részletek Pécsről.
Az intézkedéssel múzeumonként mintegy 350 ezer forintot takarítanak meg. A gyűjteményektől még senkit sem bocsátottak el, de a megbízási szerződéssel dolgozókat elküldték kényszerszabadságra. A fenntartó megyei önkormányzat azt tervezi, hogy az érintett három közgyűjteményt tavasszal a Zsolnai negyedbe költözteti.
Ez a tábla fogadja a várostörténeti, a néprajzi és a természettudományi múzeum látogatóit Pécsett.
Itt három hónapról van szó mindössze.
A Baranya megyei múzeumok igazgatósága már tavaly fontolgatta a múzeumok nyitvatartásának korlátozását, de a kulturális évad miatt ezt nem tehették meg. Most viszont a fűtés és a villanyszámla miatt már nem lehetnek nyitva a közgyűjtemények több órán át.
Semmiképpen nem azt szeretnénk mondani, hogy zárva van, mert nincsen zárva. Viszont a folyamatos nyitvatartást nem tudjuk biztosítani költségvetési megtakarítási okokból.
A nyitvatartás megváltoztatásával majdnem 1 millió forintot spórol meg az igazgatóság. A múzeumok fenntartója, a megyei önkormányzat viszont újabb változásokat fontolgat. Ők azt tervezik, hogy ezt a három múzeumot a Zsolnai negyedbe költöztetnék át. Ott 2500 négyzetméteren egy interaktív kiállítással várnák a látogatókat az intézmények.
Ma nem a legjobb körülmények között működő múzeum egy új kiállítási programmal meg tud újulni, és ennek a méltán reméljük, hogy majd híres és sokak által látogatott Zsolnai kulturális negyedben lesz is helye.
A megyei önkormányzat emellett még azt is vizsgálja, hogy a Zsolnai múzeumot, valamint a Gyugyi gyűjteményt hogyan tudnák összevonni. Várhatóan szeptemberre a Zsolnai negyed átadására közös jegyrendszert és turista útvonalakat is kialakítanak a múzeumok mellé.
Tovább folytatódnak az egyiptomi tüntetések, annak ellenére, hogy Omar Szulejmán alelnök puccsveszéllyel fenyegetőzött, ami rendkívüli állapot kihirdetéséhez vezethet, így akkor a tüntetéseket kötelező lenne beszüntetni. Közben az utcai megmozdulásokhoz több helyen sztrájkolók is csatlakoztak. Az arab országban több mint két hete követelik a tiltakozók Hosni Mubarak államfő azonnali távozását.
Egyiptomban a helyzet változatlan. A 16 napja tartó tüntetések központja a Tahrir tér mellett immár több kormányépület és a parlament előtt is tiltakoznak. Omar Szulejmán alelnök közben azzal fenyegetőzött, hogy ha folytatódnak a tüntetések, akkor a hadsereg vagy a titkosszolgálat, vagy akár a muzulmán testvériség hívei puccsot hajthatnak végre. Omar Szulejmánnak nem fenyegetni kellene minket, hanem diplomatikusan fogalmaznia. Ő egyike a rendszer oszlopos tagjainak, a rendszerrel együtt neki is távoznia kell. Azt üzenjük neki innen, hogy minket nem tud megfélemlíteni, mondja az egyik tüntető. A tiltakozók elkeseredését fokozta az a hír, amely szerint Mubarak államfő és családja több milliárd dollárnyi vagyont halmozott fel, miközben a 80 milliós egyiptomi lakosság 40%-a napi $2 él meg. Egyre jobban terjed a tüntetéseket segítő munkabeszüntetési mozgalom. Textil és acélgyári munkások mellett a Suezi csatorna egyes üzemegységeiben is sztrájkkal támogatják az országos tiltakozásokat. Suez városában 5000-en sztrájkolnak. A 18 milliós Kairó 17 buszgarázsából már 5-ben beszüntették a munkát.
30 katona meghalt és 40-en megsebesültek, amikor pokolgép robbant a pakisztáni Mardan városába. A merényletet egy tinédzserkorú öngyilkos merénylő hajtotta végre. A támadó iskolai egyenruhában közelítette meg a gyakorlatozó katonákat, és közvetlen közelükben hozta működésbe a testére erősített robbanó szerkezetet. Szakértők szerint a pakisztáni laktanya őrei súlyos mulasztásokat követhettek el, mivel a támadó minden ellenőrzés nélkül jutott be a tábor területére. 5 éve 35 katona halt meg ugyanitt egy hasonló merényletben. Magyar film is indul a ma kezdődő berlini filmfesztivál fődíjáért. Az Arany Medvéért 16 film versenyez, köztük Tar Béla új alkotása, a Torinói ló. A versenyprogramban szerepel még Kárpáti György Mór Erdő című rövid filmje is. Az idei 10 napos Berlinálén 58 ország csaknem 400 alkotását vetítik le. Az 1951-ben alapított berlini seregszemle a Cannes és a Velencei mellett a filmvilág egyik legrangosabb nemzetközi eseménye. Európa szerte játszottak felkészülési meccseket, a labdarúgók az eredményekkel itt van. Török Olivér, voltak meglepetések?
Igazából a legérdekesebb mérkőzés az argentin-portugál 2-1-es mérkőzés volt, ez annyira nem meglepetés, Genfben játszották, Cristiano Ronaldo gólt rúgott, de Lionel Messi a világ legjobb futballistája, az aranylabdás lőtte a győztes találatot, de a magyar válogatott is győzött. Jó napot kívánok! Legutóbb 1985-ben nyert egymás után 5-ször a magyar labdarúgó válogatott. Egervári Sándor csapata 2-0-ra nyert Azerbajdzsán ellen Dubajban. A kapitány értékelt.
Felkészülési mérkőzés azért elérte a célját, hiszen győztesként vonultunk le egy válogatott mérkőzésről, és az az eredményesség természetesen egy válogatott összecsapás kapcsán a legfontosabb. Csapatjátékban vagy játékban nem vagyunk teljesen elégedettek, hiszen voltak olyan időszakai a mérkőzésnek, ami nem arról szólt, amit mi szerettünk volna, amihez mi jobban értünk. De a hozzáállással, a fegyelmezettséggel elégedett lehetek, azzal különösképpen, hogy nem kaptunk gólt. És én úgy érzem, hogy egy nyert mérkőzés kapcsán egy picivel magabiztosabban tudunk nekiindulni a hollandok elleni mérkőzéseknek.
Laurent Blanc irányítása alatt Franciaország sorozatban 5. győzelmét aratta, a kékek a brazilokkal játszottak felkészülési mérkőzést.
Kakát és Ronaldinho-t otthon hagyták, de a milánói Pato Robinho csatárdó a pályán volt a Stade de France-ban. De a meccs nem róluk szólt, hanem Benzemáról. Szambázás helyett inkább rúgtak, lerúgtak a brazilok. A harmadik válogatott mérkőzésén játszó Lazio játékos Anderson Hernández letalpalta Benzemát. Azonnal piros lapot kapott a 40. percben. A 98-as VB döntő legjobbja Zinedine Zidane természetesen egyetértett a döntéssel. A második félidőben a Real Madrid támadójának már nem fájt annyira a válla, és Menez beadása után betalált Julio César kapujába. Franciaország-Brazília 1-0.
A hollandok néhány alkalommal eldugták a labdát az osztrákok elől. Természetesen a VB ezüstérmes csapat volt az esélyesebb.
A magyar válogatott elleni EB-selejtezők előtti utolsó meccsét játszotta a holland válogatott az Eindhoveni PSV stadionban, és a 29. percben káprázatos góllal szerzett vezetést. Snyder brilliánsan emelte a labdát Jürgen Mahó kapujába. A hollandok folytatták a varázslatot. Eliak sarkazásával indult ez a gyönyörű akció, amelyet aztán Hüntelár fejezett be, alig néhány perccel a szünet után egy szép fejessel. Ezzel már 2-0-ra vezettek a narancsmezesek, aztán Florian Klein jól látható kezezése folytán 11-eshez jutott Hollandia, a büntetőt Birköit értékesítette magabiztosan. 5 perccel a vége előtt aztán Marko Arnautovic szintén 11-esből szerzett góljával szépítettek az osztrákok, Hollandia 3-1-re nyerte a meccset.
Fábio Capello együttesen meglehetősen erős kerettel utazott Dániába. Az angolok törlesztettek egy régi sérelemért, 6 évvel ezelőtt ugyanis 4-1-re kikaptak Koppenhágában.
Kis hián megfáztak az angolok Dániában, pedig már a 4. percben megszerezhették volna a vezetést. Darren Bent azonban nem tudott túljárni Sørensen eszén, Rooney és az üres kapu között pedig túl sok védő állt. A dánok pedig kihasználták a lehetőséget, Agger a 8. percben vezetést szerzett a koppenhágai közönség nagy örömére, amely azonban csak 2 percig tarthatott. Bent ugyanis a 10. percben már nem hibázott közvetlen közelről. A dánok folytatták a küzdelmet, és kevésen múlott, hogy nem szereztek újra vezetést. Az első félidőben a kapufa segítette ki az angolokat, a másodikban pedig Hart ért le bravúrosan Bentner lövésére. bánhatták a hazaiak az elpuskázott lehetőségeket. A 68. percben ugyanis Young megszerezte a győztes gólt, ezzel Anglia 2-1-re verte Dániát Koppenhágában.
Összesen 14 gól és 6 bunyó. Ebben a szezonban a Boston 3 vereség után most először verte meg a Montrealt az NHL-ben.
A házigazda Boston csapatában Lucic és Ryder is duplázott, Horton pedig 4 gólpaszt adott. De nem csak a 14 gól miatt marad emlékezetes a Montreal elleni összecsapás. Óriási tömegverekedés tört ki a jégen többször is. A Boston játékosai a második harmad közepén estek egymásnak a Canadiens hokisaival. Itt pont azt láthatják, hogy a Boston kapusa Thomas kihívja csatára Price-t az ellenféltől. A bunyóból így a két kapus, a másfél héttel ezelőtti All-Star gálán még egy csapatban játszó Tim Thomas és Carey Price is kivette a részét, akik egymáson vezették le a feszültségüket. A csetepaté után 5 Boston és 4 montreali hokisnak kellett a büntetőpadra ülnie, és a meccsen közel 200 percnyi büntetést osztottak ki a játékvezetők. Ami a gólok számát és a végeredményt illeti, 8-6-ra győzött a Boston.
Búcsúzott a soproni kosárlabda csapata az Euróliga 8-ad döntőjében, miután a harmadik meccsen 86-63-ra kikapott a Valencia otthonában. Este Somogyi Dia jelentkezik sporthírekkel. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Visi Károly és az időjárás jelentés következik.
Jó napot kívánok! Holnap az évszaknak megfelelőnél még kicsi enyhébb lesz időjárásunk, aztán szombatra megjön egy változás. Az évszaknak megfelelő lesz majd az időjárás elsősorban a hőmérséklet tekintetében. És ezt a változást az a felhőrendszer hozza, amelyik most jelent meg Észak-Nyugat-Európa fölött. Ennek a frontrendszernek a meleg frontja az holnap vonul át a Kárpát-medence fölött, a hideg frontja pedig szombatra viradóra és hozza meg a néhány fokos lehűlést. Ma azonban még enyhe lesz az idő délután a Kárpát-medencében, a hőmérséket általában 5 és 10 fok között várható a kora délutáni órákban, néhány tartósabban ködös helyen északkeleten és az Alföldön azonban fagypont közelében maradhat. Az éjszakai órákban változóan felhős lesz az ég, bár kevesebb helyen, inkább csak az Alföldön alakul ki egy-egy ködfolt, aztán a hajnali órákban északnyugatról megnövekszik a felhőzet, és itt-ott már kisebb eső, északkeleten a határvidéken egy-egy hózápor előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és mínusz 5 fok között lesz. Holnap napközben a Dunántúlon eleinte mindenütt lesz több-kevesebb napsütés, aztán a késő délutáni óráktól északnyugaton megnövekszik a felhőzet, a szél is északnyugatira fordul, megerősödik, megérkezik a hideg front. Előtte azonban a legmagasabb hőmérséklet holnap még 7 és 12 fok között várható, hasonlóan az Alföldhöz, de a Dunától keletre északon a középhegység térségében már valamivel hűvösebb lesz, és ott a délutáni óráktól eső, esetleg havas eső vagy hó is előfordulhat. A következő napokban itt a Kárpát-medencében az évszaknak megfelelően alakul az időjárás, minden nap várható több-kevesebb napsütés, elszórtan zápor, vagy hózápor, vagy pedig elsősorban a hegyekben lesz a hózápor, vagy pedig záporeső. Viharos lesz a szél még szombaton, vasárnaptól azonban mérséklődik és keletire fordul, és a hőmérséket, mint említettem, az évszaknak megfelelően alakul. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Most jön a Kárpát Express, híradó legközelebb 16:30 lesz. Én köszönöm a figyelmüket, további szép napot, viszontlátásra!
Újabb családi drámának nézünk elébe.
Napok óta nem folyik le.
És mindezt a pofába is mondja.
Nem minden napi esemény, ez hál' Istennek.
Azért nem is divat ez ma már.
Ufszerreklám, WC-papírom?
Nagyon szépen kérlek, ne kürtöltsék.
Még a végén megrígasszít engem.
Ennyit erről?
Kikészült a lábam, az idegeim, a szívem.
Hát, hogyha az embernek fáj valami, természetes, hogy orvoshoz megy.
Ez a megoldás.
Szomszédok, ma délután az M1-en.
A fiam megnősült, a felesége kisbabát vár.
Hát én is.
Mit mondott az előbb?
Senki sem gyanakszik, hogy csak megrendeztük az egészet. Vegye a nevére a közös gyerekünket.
Milyen a házasságod?
Történt valami? Miért kérdezed?
Ha holnap reggel nem jön ide, akkor jelenetet rendezek.
India álmok útján. Ma délután az M1-en.
Érted harcolni? Az nem az én műfaj.
Volt egy autóbalesetem.
A fejébe vette, hogy összeházasodunk.
Ami neked eszedbe sem jutott.
Az atmoszférát vizsgálom, tudja, a felhők termodinamikáját. Persze szeretem, de nem ismerem. Plazmasugárzás lesz. Kozmikus ejakuláció, el tudja képzelni?
Azt hiszem, igen.
Legyek jó férj és jó apa, elegem van, hogy jó vagyok és mindenről lemaradok. Az üstökös ma éjjel érkezik, csillagok záporoztak az égből.
Viharfelhők. Ma este az M1-en.
Nem könnyű eligazodni a világban. Szükségünk van megbízható, sokoldalú, hiteles forrásokra. Nyisson ablakot a nagyvilágra. NTV értéket közvetít. A második világháború utáni zűrzavarban a telekitéri ócskapiacon állítólag még Velázquez képet is lehetett venni, miután a főúri családok otthonait kifosztották. Egy ilyen arisztokrata családban született 200 évvel ezelőtt Teleki László, akiről a sors különös fintoraként a teret elnevezték. Zegzugos történetek. Holnap 16 órakor az M1-en.
Hihetetlen itt sót találni, több ezer kilométerre a tengert.
Errefelé az a szokás, hogy sóval csak a nő foglalkozhat.
Zhaxi Yongchongnak 16 sómedencéje van, amelyekből egy sikeres napon akár 50 kg só is nyerhető. Míg a nők dolga a só termelése, a férfiak dolga az eladása.
A Himalája ösvényei. A lélegzet elállító sorozat folytatódik szombaton délután az M1-en.
Aranymetszés. Szombaton délután az M1-en.
A szempont azokhoz szól, akik kíváncsiak, azokról, akik kimondják, azokért, akik még nem merik kimondani véleményüket. Szempont. Több, mint egy vélemény.
Szempont. Vasárnap 20 óra 5 perckor az M1-en.
Állandóan frissülő videótartalom. Minden, amit a futballvilágról tudni lehet. Technikai sportok, teljes gázzal. Labdasportok, lépéselőnyben. Sportoló lesen, portrék tehetségekről. Üljünk együtt az MTV lelátóján. www.telesport.hu. Egy klikbe tartozunk.